Jézus Krisztusért kérünk, hogy szent lelked által legyünk az estén is. Munkálkodj kegyelmesen bennünk, tisztogass bennünket, hogy tényleg szívünk minden szeretetével hozzád ragaszkodhassunk. Amen. Isten igényét ezen a ma esti Isten tiszteletünkön János evangéliumából olvasom. János evangélium a 20. fejezetétől a 19. verstől a 29. versig terjedő szakaszokon. Tehát János evangélium a 20. fejezetéből a 19. verstől kezdődő szakaszban hangzhatnánk Isten beszéde következőképpen. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók tárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondta a Szentlélekhez, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéért pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ítélnek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta neki. Ha nem látom a kezén a szeget helyét, és nem érintem meg ujjammal a szeget helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt a középen, és ezt mondta. Békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nyírd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felel, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Tegnap este ugyanebből a fejezetből hangzott hozzánk Isten beszéde, és az ő üzenete, akik itt voltak, azok emlékezhetnek rám. Azok számára pedig, akik nem voltak itt, azért röviden, tényleg csak így gondolatokban összefoglalom. Bezárt ajtókról volt szó. Az igében magában is szerepelnek ezek a szavak így. Egyszer, illetve most a folytatásban, amely ma hangzott, de tegnap nem, a Tamás történetében még egyszer. Azonban másfajta zárt ajtók is vannak itt. Hogyha a fejezet elejétől olvassuk az igét, akkor azt fedezhetjük föl, hogy igazából az a sír volt is, illetve az elén hengerített kő, amely mögött Jézus holtteste volt, az is igazából egy olyan bezárt ajtó volt. És ez az ajtó is megnyílt. A kő el lett hengerítve, Jézus Krisztus feltámasztotta Isten a harmadik napon, kijött onnan. Ez volt tehát az első zárt ajtó, amelyről tegnap szó volt. A második zárt ajtó Mária személyéhez kapcsolódik, róla sem olvastam most, ez még a tegnapi részem volt. Mária hite és gondolkodása volt ez tulajdonképpen, amelyre azt lehet mondani, hogy olyan volt, mint egy zárt ajtó. Mária azért ment ki, oda Jézusnak a sírjához, hogy bebalzsamozza Jézus holttestét, tehát víztisztességet adjon neki. Odaérkezik, látja az üres sírt, és ami eszébe jut, és aztán amit mond, és amire gondolni tud, az az, hogy elvitték az Urat. Tegnap erről részletesebben is beszéltem, hogy milyen elgondolkoztató ez a mozzanat itt az igének, hogy tulajdonképpen nem azt mondja, amit lát, mert csak annyit lát, hogy üres a sír. Szó sincs arról, hogy elvitték az Urat, senki nem beszél ott ilyenről, de az ő gondolat, első gondolat el, hogy elvitték az Urat, és ettől nem tud szabadulni. Ezt mondja az odaérkező tanítványoknak is, hogy elvitték az Urat. Ezt mondja Jézusnak is, akkor, amikor még nem ismeri meg, hogy elvitték az Urat. Tehát hát én azért jöttem, hogy a vízszisztességet megadjam neki. Tehát úgy lehet ezt megfogalmazni, hogy a hite a gondolkodása volt olyan, mint egy bezárt ajtó. És Jézusnak magának kellett megjelennie ahhoz, hogy egy ajtó megnyíljon. Hiszen csak akkor szabadul meg ettől a gondolattól, hogy elvitték az Urat, amikor Jézus ott áll előtte, és azt mondja neki, hogy Mária, a nevén szólítsa. Sánszor van ilyen a mi életünkben is. Más helyzetekben, másmilyen körülmények között. De amikor igazából úgy zárjuk be az ajtót, hogy valamilyen gondolatunkhoz, valamilyen elképzelésünkhez ragaszkodunk. Lehet, hogy éppen az Isten képünkkel kapcsolatos ez. Mi gondolunk valami Istenről, ahhoz ragaszkodunk, hiába halljuk az igéből magából is, talán vagy olvassuk, hogy de Isten nem olyan, vagy nem úgy gondolja Isten, és mégis fogjuk erősen azt, amit mi elképzeltünk, és nem tudunk szabadulni tőle. Addig, amíg aztán az gondolom nem tűnünk rajtunk. Lehetnek tehát ilyen bezárt ajtók, és sajnos vannak is az életünkben, és mondjuk azt, hogy jó lenne most az úrvacsorára készülve végigpontolni, hogy a mi életünkben van ilyen bezárt ajtó. Isten az ő szent lelk által meg tudja mutatni ezeket a bezárt ajtókat. A következő bezárt ajtó az a tanítványokhoz kapcsolódik, és ez a szakasz már hangzott ma is. Akik a szótoros értelemben is bezárt ajtók mögött vannak, hiszen félnek, de ugyanakkor a bennük lévő félelem is egyfajta bezárt ajtóvá válik. A félelem, a bizonytalanság érzet, sőt azt is mondtam, hogy talán még szégyen érzet is van bennük. Hiszen a mesterüket keresztre feszítették, emberileg mesterük kudarcot vallott. Hogyan érzenek ők az emberek szemébe ezek után? Bezárt ajtó. Lehetnek ilyen bezárt ajtajaink is. És a negyedik, amelyről szó volt tegnap, az pedig Jézusnak ahhoz a mondatához kapcsolódik, hogy elküldelek titeket, ahogyan az Atya engem is elküldött. Ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjunk, hogy bennünket is küldhessen, hogy beleállhassunk a misszióba, hogy tényleg vigyük az evangéliumot tovább, ahhoz ajtóknak ki kell nyílni ajtóknak emberek felé. Hányszor lezárunk ajtót? Én azt az embert nem szólítom meg. Én azzal az emberrel nem leszek együtt. Nem jövök le egy asztalhoz. Nem vállalok vele közösséget. Ezek is zárt ajtók. És Isten más sem tud úgy használni bennünket, ahogyan pedig ő szeretne használni. Nos, hát ezeket az átadókat lenne jó most az úrvacsorára, így közösségre készülve fölismerni, kérni az Urat, hogy mutassa meg szent lelke által, hogy vegyük észre ezeket az átadókat az életünkben. És kérjük az ő segítségét, az ő szabadítását, hogy az áldozatotok megnyilhassanak. És innen szeretném folytatni tovább, hiszen a tegnap, amikor ide szakaszhoz, most még jó néhány ide verset olvastam, és ez pedig a Tamás története. Azért a Tamásé, akiről pedig az derül ki itt az igéből, hogy amikor Jézus feltámadása után először megjelenik a tanítványoknak, akkor nincsen ott a tanítványok között. Hol lehetett Tamás? Többféle magyarázat is születhet, ha csak úgy mi magunk is elkezdtünk ezen gondolkozni. Nyilván az összetükkéseket figyelembe véve mindazt, ami addig történt Jézussal, a tanítványokkal. Vajon Tamás hol lehet? Tudjuk azt, hogy amikor Jézust elfogták a Getsemáné kertben, akkor a tanítványok széjjel futottak. Általában ezzel a szóval is jegyezték föl ezt az eseményt az evangélisták. Péterről tudjuk azt, hogy ő elkísérte Jézust a Széfa udvaráig. Ott már nem tudott hűséges maradni urához és mesteréhez, amikor többen is bizonygatták, hogy te is, hogy ő való vagy, és te is hozzá tartozol. Megtagadta az ő urát. A tanítványok közül még Jánosról hallunk itt a folytatásban, hiszen János ott van a kereszt alatt. Jézus Krisztusnak az utolsó szavait, ha figyelembe vesszük, akkor felfedezhetjük, hogy van ilyen útmutatás, illetve kérése is, amikor igazából az édesanyját és Jánost egymásra bízza. Tehát Jánosra bízza az édesanyját, de tulajdonképpen egymásra bízza őket. János tehát ott van a kereszt alatt. Iskáriótas Júdás sorsa, akik itt vagyunk, azok számára ismert. Tamásról nem hallunk ebből az időszaktól, nem olvashatunk, hogy vajon hol van, hova ment, hova lett, miután Jézust elfogták. Vajon hol van most, amikor a tanítványok együtt vannak. Olyan magyarázat sorostam ezzel kapcsolatban, hogy Tamás volt az a tanítványok között, aki nem félt. És ezért nincs ott a tanítványokkal együtt a bezárt ajtók mögött. Ez is elképzelhető, hiszen ha visszagondolunk arra, hogy Tamásról az evangéliumokból igazából János evangéliuma az, amelyben olvashatunk, például Lázár történetében, Lázár feltámasztásának történetében, ahol megérkezik az üzenet Jézushoz, hogy beteg a mi testvérünk, Máriától és Mártától, és Jézus még ott maradt két napig, nem ment Betániába. Aztán mégis elindul, a tanítványok félzik, azt mondják, most akartak megkövezni a téged, miért akarsz oda menni, és Tamás az, aki azt mondja, hogy hát akkor menjünk mi is, és halljunk meg vele együtt. Ha ezt vettük figyelembe, akkor lehet azt gondolni, hogy Tamás tényleg bátrabb volt, mint a többi tanítvány, és azért nincs ott a tanítványokkal együtt. Nekem, amikor most gondolkoztam ezen az ige szakaszon, akkor úgy az jutott eszembe, az jött elém, hogy talán Tamás az a fajta ember volt, aki a bánatával, a gyászával egyedül akar maradni. Hiszen tudjuk, hogy vannak ilyen emberek közöttünk is, akiket amikor valamilyen nehézség ér, veszteség ér, amikor tragédia ér, akkor nem a másik embernek a társaságát keresik, hanem inkább visszahúzódnak. Inkább elvonulnak, mert egyedül akarnak lenni. Lehet, hogy Tamás is nem volt, aki egyedül akart maradni a gyászával, a bánatával. Aki egyedül akart emlékezni az órára, Jézus Krisztus, Krisztus visszagondolni az eltelt esztendőkre, arra a három évre, amelyet ott töltötte Jézus Krisztus mellett. Minden esetre nincs ott a tanítványok között. És olyan döbbenetes az, ami igazából itt történik, és elgondolkoztató is. Jézus Krisztus megjelenik végül is Tamásnak, de nem a magányában. Ez volt a másik gondolat, amely most így a készülés közben elém jött. Érdekes, hogy Jézus miért nem akkor kereste meg Tamást, amikor még ő egyedül volt? Miért várta meg azt, hogy Tamás menjen vissza a tanítványok közé, vagy igazán egyértelműen az sem derül ki, hogy Tamás ment a tanítványok közé, vagy a tanítványok mentek Tamás után. Talán valószínűleg, hogy Tamás ment a tanítványokhoz. Mindenesetre miért várta meg Jézus, hogy Tamás menjen vissza a tanítványi közösségbe? Hiszen azt is tudjuk az evangéliumokból, hogy Jézus Krisztusnak fontos volt az egy is. Gondoljunk csak a példázatok közül. Áldás, békesség, tessék, csak semmi gond. Tessék, itt egy szék. 6 óra, de semmi gond. Semmi gond. Itt van éppen egy szék. Áldás, békesség. Tamás történetét olvastuk az János evangéliumából. És ott tartunk, hogy tehát Jézus megvárja, hogy Tamás visszamenjen a tanítványok közösségébe. Holott az egynek is utána megy ő. Az elveszett jó példázata nagyon szépen beszél erről, hogy annak az egy elveszettjüknek is utána megy. Vagy gondolhatunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, az etióp kincstárnok megszülésének történetére, amely nagyon szemléletes és nagyon csodálatos példa arra, hogy a mi Úrunk valóban utána megy az egynek is, hogy számon tartja az embereket. Hiszen, ha megnézzük ott a történetet, arról van szó, hogy ez a bizonyos etióp kincstárnok olyan úton megy, amely járatlan. Benne is van a figyében, hogy néptelen, járatlan út volt az, amelyen ment. Isten mégis az ő lelk által odaküldi egyik emberét, Fülöpöt. Ráadásul kivonja őt egy olyan szolgálatból, amely szolgálatot az jellemzett, hogy sok embernek hirdethette Fülöp az evangéliumot. És többen meg is tértek, és megismerhették a Jézus Krisztussal való találkozásnak és közösségnek az örömét. Isten az ő lelk által mégis megszólítja ezt a Fülöpöt, azt mondja neki, hogy menj a Gázába vezető útra. Járatlan az az út. Azért az egy etióp emberért elküldi oda a Fülöpöt. Azért az egy várakozó lélekért, aki viszont azért vállalt sok-sok kilométer, több ezer kilométert, ennek az útnak a megtételét Etiópiából a jeruzsálemi templomhoz, hogy megismerhesse az egyik az élő Istent. Ilyen a mi Úrunk, hogy az egyet is számon tartja, az egy is fontos neki. Itt mégsem megy akkor Tamás után, amikor még egyedül van. És úgy gondolom, hogy ennek is mondani valója van számunkra. Hiszen valahol igaz az, hogy Isten az ő áldását különösképpen is küldi oda, ahol benne hívők, benne bízók többen is együtt vannak, ahol egy szívvel, egy lélekkel vannak együtt, oda meg különösképpen. És így mennyi gondolhatunk a főnkösd után történtekre, Az első gyülekezetre, amelyről azt olvashatjuk, hogy egy szívvel és egy lélekkel voltak együtt, imádkoztak. Isten pedig szaporította a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Különösképpen is munkálkodott vezettük. És ez a mai napig is így van, hogy ahol benne bízók az Úr Jézus Krisztus szerető emberek, az életüket neki átadó emberek együtt vannak, imádkozva, ígére figyelve, ott ő különösképpen is jelen van, ott van a középen, munkálkodik, megmutatja hatalmát, szeretetét. Saját magából még többet megismertet, az ő csodálatos lényéből még többet megmutat. Ahol imák adódnak össze, és hitek tapadnak egymáshoz, hadd mondjam így, ott történik meg igazából az a csoda, amiről itt is olvashatunk, hogy egyszer csak egyre többen lesznek, mert megjelenik valaki ott középen, ott van az Úr, és valami csodálatosat elvégez, csodálatosan munkálkodik. Ezért is jó közösséghez tartozni, ezért is jó közösségbe járni. És igazából ez talán válasz egy picit egy korábbi bibliórás beszélgetésünkre is, ahol ugye arról volt szó, hogy most akkor hol van az Úr jelen, mikor van az Úr jelen, hogy jelen van-e akkor, amikor egyedül vagyunk, vagy csak akkor, amikor többen együtt vagyunk, amikor közösségben vagyunk. Nyilván Istennek a jelenlétét meg lehet tapasztalni akkor is, amikor egyedül vagyunk. Otthon is, amikor kezünkbe vesztük a Szentírást. Meg lehet tapasztalni akkor is, amikor magunkban csöndesen megszólítjuk őt. Amikor elégítjük a gondjainkat, elmondjuk az örömeinket, hálát adunk neki. De az is igaz, hogy különösképpen is ott van, és munkálkodik, és kitárja az ő lényét, ahol többen vannak együtt, benne hívő, benne bízó emberek. Tamásnak is akkor mutatja meg magát Jézus, amikor ő már a tanítványok közösségében van. Nem akkor, amikor még egyedül valahol van. Azt is olvastuk, hogy mielőtt még Jézus megjelenne újra a tanítványok közösségében, azelőtt már hangzik azért a tanítványok bizonyságtétele Tamás felé, hogy láttuk az Urat. És itt megint Tamásnak egy jelenvonása mutatkozik meg. Ő úgy tűnik, hogy azok közé tartozott, akik számára különösképpen is fontos volt a bizonyíték. Hiszen nem is akárkik mondták neki, hogy láttuk az Urat. Azok a tanítványok mondták, akikkel együtt volt 3 éven keresztül. Valami módon ők sorsközösséget vállaltak Jézus Krisztussal a Mesterrel, de hát ez azt is jelentette, hogy a többi tanítványon is közösségben voltak. És ezek a tanítványok mondják neki, hogy láttuk az Urat, azt az Urat, akit megfeszítettek, mi láttuk. Ami azt jelenti, hogy feltámadt és él. És Tamás ennek ellenére nem hiszi el. Neki bizonyíték. Ráragadott tulajdonképpen Tamásra azt a jelzőt, hogy kételkedő. Pedig nem is biztos, hogy hitetlen volt ez a Tamás. Én azt mondanám igazából inkább, hogy kételkedő volt. Nem biztos, hogy teljesen hitetlen volt, csak bajba jutott a hite. És azért a becsülendő Tamásban azt is vegyük észre, hogy ő egy vállalta, és kimárta mondani. De nagy dolog, hogyha a gyengeségeinket is tudjuk vállalni. Stől nélkül, hogy bárkit is megbántanék, vagy megsértenék, tényleg nem szeretnék se a jelenlévők közül, se azok közül, akik nincsenek itt, sehogy, de milyen könnyen megkísért bennünket az, hogy magunkról többet mutassunk. Még ha vannak is kételjeink, azokat oda leszorítjuk, véletlenül sem mondanánk el, keresztény közösségbe, hívők között, vagy miért kutsátok, úgy gondolnak rólunk. Nekem kételjeink vannak, számomra ez nem világos. Én ezt még nem értem, mert én nem tudom elhinni. És mutatjuk nem egyszer azt, hogy mi mennyire hívők vagyunk. Hogy mi milyen biztosan állunk a lábunkon, mint keresztények, mint hívők. Gyengeségeinkről nem tudunk beszélni. Nehéz is, tudom. Rögtön hozzá is teszem. Nekem is nehéz, mindig örömmel nehéz. A gyengeségeinkről beszélni, a vétkeinkről, a kisítőségünkről, a bizonytalanságainkról, a kételjeinkről, a csürkedéseinkről, és lehetne sorolni. Nehéz beszélni. Még keresztény közösségben is nehéz beszélni. De mennyivel becsületesebb mégis ez, amit itt Tamás fáradt, és mennyivel csúnya szó ez, célra vezetünk. Mert ő fölvállalta ezt a tanítvány társak előtt, és fölvállalta. És kerekben ezt felmondta, hogy nem tudom elhívni, hogy Jézus feltámad. Hát azért is fontos, mert az előbb már ugye érintettem a közösség szerepét. A közösségnek szerepe az is, legalábbis Isten beszéd alapján, hogy egymást támogassuk, hogy egymást imádkozzunk, és ez is elhangzott, mert ez is meg sok formában. De sokkal konkrétabban tudunk egymásért is imádkozni, hogyha tudjuk, hogy ki hol tart, ki mivel küzdködik, ki milyen akadályok előtt torpant meg, hol rekedt meg a hite, mi miatt nem tud, vagy talán még ő maga sem ismerte fel, hogy miért nem tud előkerülni. Akkor azért tudom konkrétan imádkozni. És Isten igéje szerint egymást segíteni és lehetne, és kellene abban, hogy előre milyen jó lenne, ha ilyen Jézusi lelkülettel tudnánk ezt tenni. Olvastunk itt valami olyasmit, hogy Jézus leszitta volna Tamást, hogy megmosta volna a fejét. Hogy ennyi Tamás. Hát te miért nem hitted el, hogy én feltámadtam? Hát ennyi Tamás. Hánykor beszéltem erről nektek? Hogy engem elfognak, elítélnek, megostoroznak, keresztre feszítenek, de harmadnapon fel fogok támadni, akkor miért nem hitted el, Tamás? Semmilyenről nem olvastunk itt az evangéliumból. Nem tettem rá hányás Jézus Tamásra. Viszont az is kiderül, abból, amikor aztán megjelenik újra, és az ő szavai volt, hogy nagyon jól tudta, hogy Tamás mivel küzdik. Nagyon jól tudta, hogy mik voltak azok a szavak, amelyeket ő kimondott akkor, amikor a tanítványok bizonyságot tettek, hogy mi láttuk az Urat. Hogy azt mondta, hogy ha nem érintem meg a szegek helyét. Hiszen Jézus, mint egy szabály fogja akkor, amikor aztán megjelenik Tamást, hogy azt mondta, hogy csak akkor hiszel, hogyha megérintheted. Hát tessék, itt vagyok. Akkor most érintsd. Jézus tehát tudta, hogy mit mondott Tamás. Tudta, hogy milyen lelki állapotban van. Tudta, hogy mire küzdik. Tudta, ismerte a képeit. Azt, hogy nem tudja elhinni a feltámadást. És milyen csodálatos, hogy kész volt Tamás kívánságát teljesíteni. Itt vagyok, tessék, akkor érints meg. És igazából azt gondolom, hogy ez a Jézusi szeretet volt az, ami összetörte Tamást, jó értelemben véve. Ez a Jézuskor felé járatok szeretet. És ennek nyomán úgy jön ki aztán a szájából a visszajás, én Uram és én Istenem. És nem is akármilyen visszajás sem. Több, mint amit a tanítványok mondtak. Több annál, hogy mi láttuk az Urat. Ők beszélnek arról, hogy valóban, amit láttak, hogy Jézus feltámadt, láttuk, tehát a feltámadás tényét, mint ezzel hirdetik. De Tamásnak ez a hitvallása ennél is több. Egyértelműen benne van az, hogy Jézus Krisztus valóban Isten fia, aki visszajött a halálba, aki Úr a halál felett is, aki mindenek Ura. De ugyanakkor az is benne van, hogy nem csak úgy általában mindenek Ura, hanem az én Uram és Istenem. És a másik, az megint olyan jó észrevenni ebben az evangéliumi szakaszban, hogy az egyik vallás úgy történt Tamásból, hogy végül is nem teszi meg azt, amit előtte mondott, hogy csak akkor hiszek, ha megérinthetem a szegek helyét. Elég volt az, hogy Jézus odaállt elé, azt mondta, hogy itt vagyok, amit kívántál, megteheted, és már nem kellett a másnak az, hogy úgy akkor hadd nézzem a sebek helyét, hanem megvallja az ő hitét. Én Uram és én Istenem. Ami már nincs benne a Szentírásban, de azért, ami tudható a hagyományokból, és ezek a hagyományok valószínűleg igazak, hogy ki is lett ebből a Tamásból, aki egy ugyan nem hitte el, hogy Jézus feltámadt, aki kételkedett ebben, de aztán, akinek elég volt Jézus megjelenésére, az a szeretet, amellyel megjelent. És boldogan vallott, hogy én Uram és én Istenem. Ugyanis a folytatás azt bizonyítja, hogy nem csak ekkor, nem csak egyszer mondta azt, hogy én Uram és én Istenem, nem csak egyszer tett vallást az ő hitéről, hanem utána ezt cselekedte folyamatosan. És a hagyományok szerint a tanítványok közül ő jutott el legmesszebbre, egészen Indiáig. És Indiában tulajdonképpen egyházat alapított. Ma is vannak úgynevezett Tamás keresztények Indiában. És minden bizonnyal azoknak az utódai, akikhez egykor Tamás hitte az evangéliumot. Nos, olyan jó lenne, hogyha belülünk is így törhetne fel őszintén a vallás. És ez nem megy másképp, csak úgy, hogyha merjük vállalni a gyengeségeinket, a bizonytalanságainkat, a kis hűségünket, hogyha nem akarunk szerintetkozni, mint amilyenek vagyunk, Isten előtt sem, meg emberek előtt sem, Isten előtt nem is érdemes, mert ő úgy is tudja és látja, hogy milyenek vagyunk és hogy milyen az a hit bennünk. Amit mi hitnek gondolunk, az nevezünk, hogy az valóban hite, az megtartó, üdvözítő hite. De minden esetre ez a történet azt is mutatja, hogy el lehet jutni erre a hitre, a kételkedésből is, vagy a hitetlenség, hogyha így akarjuk nevezni, a hitetlenségből is. Erre a hitre, amely szilárdan vallja, hogy ő az Úr, ő a szabadító, és amely hit elvezeti az embert oda, hogy tényleg ennek az Úrnak a hatalma, uralma alá tudom a saját életét, és így tud róla bizonyságot tenni, így tudja átadni magát az ő szolgálatának. Engedjük, hogy itt tisztogathassam bennünket a mi Úrunk, hogy mi is ilyen hitvallói lehessünk neki, és ilyen bizonyságtevői, mint amilyen ebből a hitetlen Tamásból vált. Amen. Engedjük most is, hogy Isten szent lelkével belevilágíthasson a szívünkbe, életünkbe. És így szólítsuk meg most őt imádságban. Szabad hangosan is imádkozni. Legyünk együtt így ima közösségben. Hálás szívvel köszönöm én is, Uram, ezeknek az ige szakaszoknak, amelyek itt a 20. fejezetben vannak az üzeneteid. Magasztalak azért téged, hogy most is erősítettél abban a hitben engem is, bennünket is, hogy előtte nincsenek zárt ajtók. Urunk, ebben a mostani világban, ahogyan itt az előző imádságban is hangzott, tényleg annyiszor érezzük a tehetetlenségünket. Akkor is, amikor emberek, családok sorsáról hallunk, amikor bepillantást engednek az életükbe, és láthatjuk azt a sokféle bajt, azt a sokféle nyomorúságot tényleg, azt a sokféle szenvedést, és akkor érezzük a tehetetlenségünket is, hogy segíteni kellene, hogy segíteni szeretnénk, hogy azon túl, hogy imádkozunk értük, hogy beszélünk róla, az evangéliumot hirdetjük, valamilyen módon, cselekedetekkel is olyan jó lenne segíteni, és nem tudjuk hogyan. Hányszor átélem, átéljük így módon is a zárt ajtókat. Ajtók, amelyekre nem tudunk bemenni, nem tudunk áthatolni, problémák, gondok, akadályok, amelyekkel nem tudunk megbirkózni. Köszönöm neked, hogy most is megmutattad, te ki tudod nyitni az ajtókat. Te meg tudsz jelenni ott is, ahol zárt ajtó van. Úgy könyörgöm azért, hogy légy irgalmas hozzánk is. Légy irgalmas azokhoz, akik küzdködnek különféle bajokkal itt a gyülekezetünkben is. Magánjellegű, családi, vagy éppen a házasság romokban van, vagy repedezik annak épülete. Kiírunk téged, hogy az zárt ajtókat nyisd meg, hogy jelenj meg ott, hogy mutasd meg magad, hogy hadd tudják minél többen rátvitni valóban az életüket, hogy eljutassanak erre a hitvallásra, én Uram, és én Istenem. és engedjék, hogy szent lelked által birtokba vehess teljesen az életüket, a házasságukat, a család életét, vagy éppen a munkahelyen, hogyha gondok vannak, hogy a fölött is úrrá lehess egészen. Urunk, szent lelkedért fohászkodunk, aki által te ma meg tudsz jelenni. Add nekünk, áradj ki közénk, add belénk, hogy újjászületve megismerhessünk téged igazán, s hogy veled, nálad megoldódhassanak a gondok, vagy hogyha valamit tovább kell hordozni, akkor azt veled hordozhassuk, a te erőddel és a te békességeddel. Imádkozunk így egész gyülekezetünkért, s könyörgünk hozzád a városért is, melyben élünk, és melyben szolgálhatunk, és szolgálni kellene sokkal hűségesebben, sokkal bátrabban, mint tettük eddig. Segíts meg ebben is bennünket. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úrtól tanulmányát. Mi
Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Mindezek után az Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.